Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 62. Zsoltár első és számozás szerint negyedik versét énekeljük, az első két verse ez az énekes könyvünkben. Az én lelkem szép csendesen nyugszik csak az Úr Istenben. Segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Foglaljuk el helyünket. És hallgassuk meg a hirdetéseket. A tegnapi napon népes gyülekezet vett búcsút templomunkban Bökönyszegi István nyugalmazott tanártól, aki 64 éves korában hunyt el. A lelki pásztor a szűkebb családi búcsúztatáson is szolgált. Ugyancsak a tegnapi napon Varga Attila és Kis Anita érdi lakosok templomunkban kérték Isten áldását házasságukra. Július hónaptól önkéntes munkával támogatjuk hittanos gyermekeink tanulását, szeptembertől szükség lesz új önkéntesekre is, hogy még több gyermeknek tudjunk segítséget nyújtani rendszeresen a tanulásban. A reformáció jubileumára készítendő kiadványunkba szeretettel várjuk a testvérek cikkeit, megkeressük, aki még nem adott cikket, segítünk akár a megfogalmazásban, írásba foglalásban, de sürget minket az idő, úgyhogy kérjük, várjuk a testvéreknek a cikkeit. A két kérdés, amire válaszolni kell, mit jelent számomra a református hit, és miért vagyok a Budapest-Csepel Központi Református Egyházközség gyülekezeti tagja. Az istentisztelet végeztével rövid presbiteri gyűlést tartunk a lelkészi hivatalban. A nyári szünet után újra indulnak a családi istentiszteletek, legközelebbi alkalmunkat szeptember 10-én délután 4 órakor tartjuk, amely egyben hittanos évnyitónk is lesz. Hittanosainkat és hozzátartozóikat különösen szeretettel várjuk erre az alkalomra, tehát szeptember 10-én, vasárnap délután 4 órakor. Házasulandókat hirdetek, Csaba György, református vallású villamosmérnök, és Lengyel Dóra, gyülekezetünkben konfirmált ügyfélszolgálatos, szeptember 9-én 15 óra 30-kor kérik Isten áldását házasságukra. Szeretettel köszöntjük körünkben őket, és imádkozunk közös életútjukért. Most folytassuk az Isten tiszteletünket a 227. dicséretet kikeresve, és annak az első 4 versét énekelve, a mi szívünk csak te hozzád, Jézus, Isten báránya óhajtozik.
Csak te hozzád, Jézus Isten báránya, óhajtozik híveidnek, drága fényes aranya, mert halálunk megrontó.
Hallgassuk meg Isten igéjét a Zsoltárok könyve 62. fejezetéből. A karmesternek, Jedutunnak, Dávid Zsoltára. Csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok segítséget. Csak ő az én kősziklám és szabadítóm, erős váram, nem ingadozom sokáig. Meddig támadtok egyetlen emberre? Miért akarjátok mindnyájan megölni? Olyan, mint a düledező fal és a bedőlt kerítés. Csak azon tanácskoznak, hogyan taszítsák le a magasból. Hazugságban telik kedvük, szájukkal áldanak, szívükben átkoznak. Szela. Csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok reménységet. Csak ő az én kősziklám és szabadító. Erős váram, nem ingadozom sokáig. Istenben van segítségem és dicsőségem. Erős sziklám és oltalmam az Isten. Bízzatok benne mindenkor ti népek. Öntsétek ki előtte szíveteket. Isten a mi oltalmunk. Szela. Csak pára az emberek élete, hazug látszat a halandóké. Ha mérlegre kerülnek, a páránál is könnyebb mindegyik. Ne bízzatok zsarolt javakban, rablott holmival ne kérkedjetek. Ha gyarapszik is vagyonotok, ne bizakodjatok el. Szólott egyszer az Isten, és ezt a két dolgot értettem meg. Istennél van az erő, nálad van, Uram, a szeretet. Te megfizetsz mindenkinek tettei szerint. A kegyelem Istene áldja meg igéjét szívünkbe, hogy ne csak halljuk, hanem megfontoljuk, és gyümölcsöt teremhessen szívünkbe. Jöjjetek fönnállva, imádkozzunk! Köszönjük Istenünk, hogy elcsendesedhet a szívünk. Mert nem kell folyton pörögnünk és a csúcson lennünk. Nem kell mindig nekünk adnunk. Köszönjük, hogy te akarsz velünk találkozni és adni a legfontosabbat. Azt, hogy másképp lássuk a világot, mint ez az élet sugallja. Hogy lássuk a célt, az értelmet, hogy rácsodálkozhassunk hatalmadra és szeretetedre. Nagyon nagy szükségünk van. Segíts elcsendesedni a lelkünket. Segíts, hogy tudjunk figyelni rád az emberi szavakon keresztül, azokon túl, az ige üzenetére. És köszönjük, hogy látható módon is az úrvacsorában táplálni akarod a mi lelkünket. Jézus Krisztusért, ami megváltónkért kérünk, szent lelked által légy velünk. Amen. Az igehirdetés hallgatására készüljünk a megkezdett 227. dicséret utolsó 8. versét énekelve. Zörgetőknek megnyittatik kegyelemnek ajtaja. Amelynek alapján Isten szent lelke segítségű hívásával az ő üzenetét hirdetem nektek. A soron következő szakaszban Máté evangéliuma 12. fejezetének utolsó verseiben található a 46. verstől olvasom. Jézus megmutatja, kik az ő igazi rokonai. Még beszélt Jézus a sokasághoz, amikor íme anyja és testvérei megálltak odakint, mert beszélni akartak vele. Ő azonban így felelt annak, aki szólt neki, ki az én anyám és kik az én testvéreim? Erre kinyújtotta kezét tanítványai felé, és így szólt, íme az én anyám és az én testvéreim. Mert aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát, az az én testvérem és az én anyám. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, Jézus Krisztus éppen tanított. Ez pedig szokásához híven nem a katedrától tette, vagy a szószékről, hanem egy kisebb, bensőséges szobában, teremben az ott levő tanítványainak, érdeklődőknek magyarázta az Isten országa titkait. Ekkor érkeztek oda a rokonai, szülei és testvérei. Másik evangéliummal olvassuk, hogy határozott tervvel, szándékkal érkeztek, talán megijedtek attól, hogy a vallási vezetők el akarják fogni Jézust, mert olyan dolgokat tanít, ami az ő elképzelésükbe nem illik bele, le akarják tartóztatni, talán meg is ölni, és ki tudja miért, talán azért, hogy Jézust védjék, vagy talán azért, hogy magukat védjék, mint családtagokat, hiszen az eretnek embernek a családtagjaira is rászállt ez a bélyeg. Nem tudjuk miért, de oda jöttek, hogy Jézust onnan elhozzák, és hazavigyék, megbeszéljék vele, hogy ne folytassa tovább a tanítást. Tulajdonképpen két különböző dolog, két különböző folyamat játszódott itt le. Jézus Krisztusnak is megvolt a terve. Tudjuk, ő az Isten akaratát cselekedte, tehát ez a terv egyeztetve volt az Istennel, hogy tanítja a ráfigyelőket. Jézus családja akkor még nem figyelt Jézusra, mint Messiásra, és ezért Istenre se tudott úgy figyelni, ahogy kellett volna. De ő nekik is megvolt a maguk terve, elképzelése, hagyja abba Jézus ezt a dolgot, és menjen haza, vonuljon el csendességbe, nyugalomba, míg elcsitul ez az ellenségeskedés közte és a vallási vezetők között. Teljesen jó szándékúan, valószínűleg, ezzel a tervvel a fejükbe oda állítottak, és be is üzentek, valakit beküldtek. A többi evangélium ezt világosan leírja, hogy így történt. De nagyon fontos dolog ez, hogy itt két folyamat zajlott. Hát amikor Jézus Krisztus tanítását csak úgy, mert ők jöttek, és volt egy elképzelésük, félbeszakították, ezzel olyat tettek, ami soha nem tanácsos igazából. Mert ha én egy másik ember életébe zajló folyamatokba csak úgy gátlástalanul és hirtelen beleszólok, mert nekem éppen a folyamatban ez van soron, akkor azt nem bölcsen teszem, mert azzal ellenségeskedést szítok. Mert az az ember ebből csak azt szűrheti le, hogy itt van egy ember, és valamit akar erőszakosan, pedig itt megvan a dolgoknak a menete. Jézus Krisztus nem volt erőszakos. Nagyon kevés olyan dolog volt, amivel így szólt bele. Az is jel volt az Istentől. Volt egyszer, vagy kétszer is, hiszen a Biblia így tudósít róla a működése kezdetén és végén, hogy a templomba erőszakosan az ott zajló folyamatokat leállította azzal, hogy kötélből ostort fonva kikergette az ott árusítókat. Profétai cselekedet volt ez, amelyet szintén az Istennel egyeztetve hajtott végre, hivatkozott is az igére, az én házam imádságnak háza minden nép között. Ugyanis ott a templomban bibliai idézeteket olvastak föl, időről időre, azon a helyen, amelyik a templomnak az egyetlen olyan része volt, ahova a pogányok bejöhettek, a nem zsidók, akik érdeklődtek az élő Isten iránt. És a zsidó vallási vezetőség, azt kell mondani, gondatlanul, nem kellően odafigyelve a dolgokra, oda telepítette az áldozati állatok árusítását. Nem a pénzzel való foglalkozás miatt volt baj itt, hanem amiatt, hogy olyan körülményt teremtettek, amelyben nem lehetett a pogányoknak keresni az Istent és figyelni az ő igéjére. Mert ott zaj volt, adásvevés, és Jézus prófétai cselekedettel megmutatta, hogy ez nem helyes. Itt határozott szerepe volt annak is, hogy hirtelen, váratlanul cselekszik, mint egy erőszakosan. Azt nem írja a Biblia, megjegyzem, hogy a kötéllel bárkit bántott volna, bárkihez hozzáért volna. Ezt csak mellékesen jegyzem meg. Jézus Krisztus tehát nem csinált ilyet rendszeresen. Ez csak kivételes alkalom volt, és itt viszont vele valami hasonlót tettek. Nézzük meg ennek a dolognak a tanulságait, most csak kifejezetten erre az egy mozzanatra figyeljünk, hogy Jézus Krisztusnak is megvolt az útja, a családjának is megvolt az útja, de ezek ütköztek egymással, és úgy találkoztak, hogy jó-e ez így. Ugyanis türelmetlen korunkban nagyon sok ilyen dolog van. Lépten nyomon találkozunk ilyennel. Valaki felszáll a buszra, helytelenül ajtón mondjuk, vagy valamit rosszul tesz, nem olyat mutat be, amit kellene, erre a buszvezető rászól, a dolgát teljesíti, és ebből hirtelen egy nagy szóváltás és perpatvar keletkezik. Többször voltam már ilyennek tanúja. De találkozik két dolog, a buszvezetőnek ez a dolga, hogy rendet tartson, és erre figyeljen, az az ember pedig a saját elképzelése szerint tette a dolgát, és ez rosszat szült. Nem értették meg egymást. Ahelyett, hogy félretéve a saját dolgaikat, nyugodtan megbeszélték volna, odafigyeltek volna egymásra, hogy mi van, ahelyett a lehető legrosszabb történt. De a családban is sokszor tapasztaltam, most, hogy apósomat temettük tegnap előtt, akkor is tapasztaltam, hogy ilyenkor, mikor vendégeket várnak egy családban, nagyon nagy a sürgölődés, és ez a házi asszonyokra nagyon mély hatást tesz. Ők nagyon izgatottak, és azt lehet mondani, hogy amikor valami megzavarja a fontos teendőiket, hogy mindent időre elkészítsenek, akkor nagyon rosszul tudnak erre reagálni, idegesen. Mert hát ott van az útjukban. Most valaki, aki nem érti, hogy most nem érünk rá ilyen dolgokkal foglalkozni, jönnek a vendégek, mindennek kész kell lenni. És az a másik pedig, annak is megvan az életmenete, talán a családba tartozónak, aki pedig ezt egyáltalán nem tartja fontosnak, hanem egész más dolgokat. És rögtön jön az, hogy nem figyelünk egymásra, belegázolunk egymás dolgába, és jön az ütközés. Vagy én magam is, én olyan típus vagyok, hogy sokszor gondolkozom el. És olyankor magamba mélyedek, és ez megtörténik utcán is, megtörténik járművön, és hirtelen aztán azon kapom magam, hogy hopp, itt félre kellett volna állni, itt valamit kellett volna segíteni, tenni, de csak utólag veszem észre, mert el vagyok mélyedve a gondolataim. És ebből is nagyon nagy szóváltások lehetnek, hogyha így történik, és se én nem figyelek az Úrra, se akinek gondot okoztam. Jó volna, hogyha tudnánk, hogy a mindennapi kommunikáció gyakorlatában általában jó, ha belehelyezkedünk a másik helyzetébe. Mindenkinek megvan az útja, ebben a nyüzsgő és sürgő világban, sürgőforgó világban különösen mindenkinek megvan a tennivalója, amit ő elképzelt, beosztott, és nagyon nagy figyelemmel kell odafordulnunk a magunk dolgaival, ha nem konfliktusokat akarunk gerjeszteni, hanem azt akarjuk, hogy megoldások szülessenek. Vajon mennyire tudjuk félretenni a magunk dolgait? Sokszor, nagyon sokszor nem sikerül. Mert a háziasszonynak is azért valamennyire bele lehet érezni, hogy nem kell most idegeskedni, most szépen nyugodtan is lehet válaszolni dolgokra. de főleg annak a másiknak bele kell helyezkedni. Szegény háziasszony dolgába, aki azt se tudja, hol áll a feje, és hogy most jobb lesz félreállni, nem mondani dolgokat, nem belekötni abba, hogy milyen ideges, meg ezért kipellengérezni. Egy kis beleérző képesség, és már is másképp fogjuk látni a világot. A másik gondolat, ami ehhez szorosan kapcsolódik, hogy nem szólhatunk mindig azonnal. Itt elég csúnya dolog volt, hogy Jézus tanított, és közbe beküldtek valakit, vagy közbe bementek, és félbe akarták szakítani. Ehhez képest Jézus Krisztus nagyon szépen és türelmesen fogadta mindezt. Nem zúdult fel, nem üzengetett ki, hogy micsoda dolog ez, hogy képzelitek ezt. Nem sértődött meg és haragudott meg a családjára, továbbra is szeretetben tartotta velük a kapcsolatot. De minden esetre ez nagyon csúnya dolog, ebből tanulhatjuk, hogy nagyon sokszor várnunk kell a saját dolgunkkal. Meg kell várnunk, hogy mikor alkalmas egy-egy dolog valakinek. Mi is nagyon rohanunk, mi is tele vagyunk dolgokkal, ez természetes, de vegyük figyelembe, hogy másnak is megvan a maga dolga, lehet, hogy annyira nem a stílusa nem olyan lázas és lihegő, mint a miénk, attól még lehet sok dolga. Mindig ki kell várjuk, amíg a másik megszólítható állapotba kerül. És viszont mindig, ha a másik megszólít, akkor magunkat hirtelen párbeszéd képes állapotba kell, hogy hozzuk. Ez nagyon nehéz, nagy figyelmet és körültekintést igényel, azt igényli, hogy mi az Isten szeretetébe gyökerezzünk, és rá tudjunk figyelni napról napra, és ne csak a magunk dolgaival legyünk elfoglalva. Különösen így van ez, hogyha mi valakit meg akarunk szólítani a mi hitünk dolgaival. Ha missziózni akarunk, akkor végképp nem lehet úgy fordulni a másikhoz, hogy belegyalogolunk a lelki világába, megszólítjuk valamivel, azt se tudjuk, hogy őt mi foglalkoztatja, azt se tudjuk, hogy ő miért ellenséges az Isten igéjével szemben. Lehet, hogy csak volt a gyermekkorában egy meghatározó élménye. Egy rossz tapasztalata valamelyik lelkésztől, aki zaklatta, vagy igazságtalanul fenyítette, vagy ki tudja, hogyan bánt vele. És nem tudjuk, hogy ő benne milyen gondolatok forognak, amikor elutasítja ezt a dolgot, és hallani se akar róla. Vagy nem tudjuk, hogy mi az, hol van az, ahol megszólítható. Mi az, ami gond neki, és amiben segítséget várna, és amiben pontosan nagyon jól jönne neki, az a csodálatos segítség, amit Jézus Krisztusban a Szentlélek által kínál, ami mennyei atyánk. De ehhez várni kell, kivárni az alkalmas időt, amikor lehet kommunikálni, vagy amikor ő szólít meg, akkor olyan állapotba kerülni, hogy oda tudjak figyelni, mert sokszor a legváratlanabb helyzetekben, a legnehezebb időpontban szólítanak meg minket. És nekünk az rossz. Hirdesd az igét, állj elő vele, akár alkalmas az idő, akár nem, mondja Pál apostol, és itt úgy kell, hogy értsük ezt, hogy neked akár alkalmas az idő, akár nem. Nem úgy, hogy a másiknak alkalmas-e, mert arra mindig tekintettel kell lennünk. De a harmadik mondani való, talán a leglényegesebb, amit Jézus Krisztus is hangsúlyoz a válaszában, hogy a kereszténység maga eleve egy családias kommunikációt feltételez. Amikor Isten lejött közénk erre a világra Jézus Krisztusban, akkor nem véletlen, hogy nem egy hadvezér formájában jött le. Nem egy nagy ünnepelt diktátor volt, hanem egy vándor tanító, és a vándor tanító, ahogy mondtam, nem katedráról, szószékről tanította az embereket, hanem kiválasztott néhány ember, családiasan együtt éltek, hónapokon, éveken át, és közben átadta mindazt, ahogyan látta a világot, és amit tudott róla, hogy segítsen neki. És majd az az ember is segíthessen azoknak, akik körülötte vannak. A kereszténység nem ilyenfajta kommunikációt feltételez elsősorban, mint ez most zajlik, hanem nagyon is családiasat. Az Isten Jézus Krisztusban eljött és hozzánk, és közel jött hozzánk. A Szentlélek által tapasztalhatjuk, hogy ő olyan, mint a legközelebbi hozzátartozónk. Itt így mondja, hogy akik az Isten akaratát cselekszik, azok az én testvérem, szüleim. A kereszténység ezt jelenti, hogy családias jellegű segítséget kapunk az Istentől. Jézus Krisztusban megért minket. Foglalkozik velünk, nem kell neki bemutatkoznunk. A legmélyebb gondjainkat is látja, érti, tudja. Bátran elmondhatjuk neki pontosan azokat, amiket mindenki elől rejtenénk, és nem akarnánk, hogy a többiek tudjanak róla, mert nem hisszük el, hogy segíthetnének, inkább kinevetnének, vagy kigúnyolnának. Az Isten közelebb van hozzánk, mint a legbensőségesebb családtag, és többet oszthatunk meg vele, és mélyebben. És jó tanácsot tud adni. Ez a csodálatos. Hogy a Biblia sem olyan, amivel le kéne csapni, és ledorongolni, és fejéhez vágni, hogy te így kéne, hogy éljél, úgy, amúgy. Az igékkel, az Isten csendben akar nekünk tanácsot, útmutatást adni, hogy talán jobb lenne, ha megbocsátanál. Neked is ott belül. Talán jobb lenne, ha türelmes volnál. Ha nem törtetnél annyira a magad útján és a magad elgondolása szerint. Ha figyelembe vennéd a másikat, és így tovább. És Jézus Krisztusban az Isten legközelebbi családtagunká lett olyan értelemben is, hogy a legnagyobb áldozatot hozta meg értünk. Mert hát nagy áldozatot hoz természetesen a édesanyja, aki szeret minket, hogy gyermek picikorunkban, éjnappallá téve ott van mellettünk, gondoz minket, nem tud aludni sem talán. Nagy áldozatot hozhat egy-egy testvér, amikor a pénzről lemond. Sokszor ez probléma öröklésnél, de vannak nagyon szép példák, amikor lemondanak nagy összegekről, és a másik javára mi is átéltünk ilyet, hogy kaptunk így örökséget. De a legnagyobb áldozat, hogy Jézus Krisztusban az Isten eljött, és hogy legyen bocsánat a bűneinkre, hogy kezdhessünk újat, megfizetett helyettünk a bűneinkért. Magára vállalta a jogos büntetést, ami minket illetett volna. Odaadta az életét, és meghalt értünk. Ez a lehető legcsaládiasabb dolog. Amikor ott a kereszten szenvedett Jézus Krisztus, akkor az egy nagyon csúnya és gonosz volt, dolog volt, és a lehető legfájdalmasabb, hogy ott nyilvánosan kellett szenvednie, és gúnyolták őt azok, akik nem is tudták, hogy miről van szó, és mit tett értünk, és mi ez a helyzet. És ott sírtak, hozzá legközelebb állók, ők se értették, de azért valamit sejtettek, hogy ez valami nagyon, nagyon nagy dolog is, és valami nagyon közel álló hozzánk, a szívünkhöz közel álló dolog. Az Isten dolgait így lehet megérteni. Amikor családiasan szinte leül mellénk, és megérteti velünk ezeket, és elmondja, hogy mit tettem érted, figyelj rám újra, bátorodjál, erősödjél, higgyél, reméljél. Én vagyok a legközelebbi hozzátartozód, és én a legnagyobbat tettem meg. És melletted állok, és tanácsollak, és segítelek, és megértelek, kell ennél több. Az úrvacsora is erről szól. Amikor vesszük a kenyeret és a bort, akkor ebben erősödünk meg, ebben a hitben, hogy igen, a legközelebbi segítséget kapjuk attól, aki testvérünk lett a kereszten, aki a legnagyobb nehézségünket, a bűneinket elhordozta. Örüljetek ennek újra és újra. Keresztjénnek így lehet lenni, elcsendesedve, családias körülmények között. Bárcsak tennénk ezt otthon, napról napra. És ez biztos, hogy meglátszódik az életünkön. Így legyen. Amen. Készüljünk az úrvacsorához a 345. dicséret csendes éneklésével. Ím nagy Isten, most előtted szívem kitárom. Mind a négy verset énekeljük el.
Ím nagy Isten, most előtted szívem kitárom, menedékem nincs sehol a földi határon, a te nem jössz bánatomhoz biztató szóval.
Hallgassuk, hogy hogyan adta nekünk az úrvacsorát Jézus Krisztus, és emlékezzünk. A korintusi első levélből olvasom. Mert én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondotta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti éretetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a poharat is vette, miután vacsoráltak, ezt mondván, e poháram az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek valamennyiszer, isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Mivel intést is fűz mindezekhez az apostol, ezért vizsgáljuk meg magunkat, bánjuk meg bűneinket, köszönjük meg, hogy eljött minket megváltani, kérjük az ő segítségét, hogy az ő jelenlétében, az ő segítségével tudjuk hétköznapjainkat élni. Ki-ki önmagában csendbe imádkozzék. A végén majd közösen mondjuk el az 51. Zsoltár szokásos részletét. Imádkozzunk közösen is. Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ne vess el engem a te orcád elől, és a te szent lelkedet ne vedd el tőlem. Add vissza nékem a te szabadításodnak örömét, és engedelmesség lelkével támogass engem. Amen. Most valljuk meg hitünket az apostoli hitvallás szavaival. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe. Ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Egyházunk rendje szerint felteszem a lelkiismeret vizsgáló kérdéseket. Először is, hiszitek-e, hogy ha Isten meg nem könyörült volna rajtunk, bűneinkben vesztünk volna el mindnyájan? Hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen? Hiszem és vallom. Végül ezért a kegyelemért hálából ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy életeteket az Úrnak szentelve, már ebben a jelen való világban, mint az ő általa megváltottak, az ő dicsőségére éltek. Ígérem és fogadom. Mindezeket veletek együtt én is hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért, mint az én Uramnak, az Úr Jézus Krisztusnak méltatlan bár, de elhívott és hivatalos szolgája, hirdetem bűneitek bocsánatát, melyet megad minden bűnbánónak az Úr, Jézus Krisztus, az ő szeretett fia, kereszt haláláért. Amen. Fejezzük ki egymás felé is a megengesztelt voltunkat azzal, hogy kezet fogunk a környezetünkben. Foglaljuk el helyünket, és akik erre felkészültünk, azok járuljunk az úrasztalához, a szent jegyekhez, a szokásos rendben, alázatos szívvel, az úrvacsoraosztás alatt először a 460. dicséretet énekeljük, amint vagyok sok bűn alatt. Kedves testvéreim, így adta nekünk Jézus Krisztus az úrvacsorát, így élhettek vele hitvalló őseink, és most Isten kegyelméből mi is. Mielőtt hazatérnénk, buzdítalak titeket a keresztény életre az ige szavaival. Kérünk továbbá titeket, atyám fiai, intsétek a rendetleneket, bátorítsátok a félelmes szívűeket, gyámolítsátok az erőtleneket, türelmesek legyetek mindenki iránt. Vigyázzatok, hogy senki senkinek rosszért rosszal ne fizessen, hanem mindenkor jóra törekedjetek úgy egymás iránt, mint mindenki iránt. Mindenkor örüljetek. Szüntelen imádkozzatok. Mindenben hálákat adjatok, mert ez az Isten akarata a Krisztus Jézus által ti hozzátok. A lelket meg ne oltsátok. A prófétálást meg ne vessétek. Mindent megvizsgáljatok, ami jó, azt megtartsátok. Mindentől, ami gonosznak látszik, őrizkedjetek. Maga pedig a békességnek Istene szenteljen meg titeket mindenestül, és a ti egész valótok, mind lelketek, mind testetek, fedhetetlenül őriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Hű az, aki elhívott titeket, és ő meg is cselekszi azt. Adjunk hálát imádságban, és kérjük Isten segítségét a hétköznapjainkra fennállva. Mennyei édesatyánk, köszönjük neked, hogy a kavargó gondolatainkkal hozzád jöhettünk, hogy az életünk nálad tisztulhat meg, hogy figyelhettünk a te szavadra. Kérünk téged, taníts és nevelj minket türelemre, beleérezni a másik helyzetébe. Tégy készé minket, hogyha hozzánk fordulnak valamivel, akkor olyan állapotban legyünk, hogy tudjunk válaszolni vagy segíteni. Könyörülj rajtunk. Köszönjük, hogy te vagy a legközelebb hozzánk, mint igazi testvér és szülő. Köszönjük, hogy a legnagyobb áldozatot megtetted, az életedet adva a megváltásunkért. Köszönjük, hogy ebből részesedhettünk most is, erre emlékeztethetett minket a kenyér és a bor. Kérünk, légy velünk a hétköznapokban. Taníts, formálj mindannyiunkat, és segíts a benned való életre, hogy meglátszódjék rajtunk, hogy hozzád tartozunk. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, mégéppen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts minket, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége mindnyájunkkal. Amen. Foglaljuk el helyünket. És befejezésül a 165. dicséret utolsó három versét énekeljük, a negyedik vers így kezdődik. Által jársz te mindent, rám ragyogni enged életadó áldott lelked.